A regény Bukarest utcáin játszódik, egy kis fikciós csalással. Hisz, mivel regényről van szó, ezt bárki szerző megengedheti magának. Egy éjszaka történéseit sűríti, izgalmasan. Hiszen olyan részletező leírásával találkozunk mind annak, ami azokban a napokban történt, hogy nincs is szükségünk a tágabb, időbeli kitekintésre. Ebben a könyvben minden benne van, köszönhetően a szerző egyéni stílusának. A bukaresti események feszültsége, az éjszaka kihaltsága, a sietős, óvatos járókelők, az elhaladó autók, a lövöldözések, a katonaságra kényszerített fiatalok, az egésznek az értelmetlensége, a vezetők sötét butasága, az eufória, amelyet Ceausescu halála váltott ki, a remény, hogy ezután csak jobb lehet, lövöldözések, amelyeknek értelmét és forrását mind a mai napig nem tudjuk, és egy ember halála. Egy baráté, akinek az élete ebben az értelmetlenül eltöltött több mint egy éves sorkatonaságban ért véget. Ő képviseli mindazokat, akik teljesen feleslegesen hunytak el, eltévedt golyók és felelőtlen parancsok nyomán azon a télen. Vagy ki tudja, valóban eltévedt golyók voltak, kik lőttek, kiket, milyen parancsra, mit vitt Ceausescu a sírba magával. Bogdán Szucsáva regényt írt, nem dokumentált, csupán személyes élményei nyomán írta meg a bukaresti események összefoglalóját. Ha viszont ki szeretnénk szemelgetni ezekből a valóság morzsáit, azt könnyűszerrel megtehetjük. Mindannyiunk valósága ott van ezekben a sorokban. A történészek által feltárt valóság azonban még várat magára. Az egyelőre még nem születhet meg, mindaddig, amíg életben vannak azok is, akiknek rejtegetni valójuk lehet. És hát a történelem, az a szükséges eltávolodás, a dokumentumok kockázat nélküli feloldása, az még várat magára. Bogdán Szucsáva több mint 25 éve az Egyesült Államokban, Kaliforniában él. Bukarestben végezte el a matematika egyetemet, majd a tengeren túl doktorált, mind a mai napig matematikát tanít. Viszont kora ifjúkora óta ír. Regényei, novellái, versei jelentek meg, irodalmi díjakat is kapott. Román nyelven ír, íróként itthon is számon tartják. Idén a Polirom kiadó jelölte Leibniz díjra. A Dönkulácseszté Kálme Kreszte című regényért. Bogdán Szucsáva két világ között ingázik, egy egzakt és egy fantáziával teli világ között. A matematika és az irodalom univerzumában szárnyal. Írásai ugyanolyan jól felépítettek, mint egy matematikai egyenlet. Miután megtalálja a vázat, a törzset, akkor engedi el fantáziáját és írja meg történeteit. A következőkben Bogdán Szucsávával beszélgetünk, elsősorban az Éjszaka valaki meghalt értett című kötetről, amelyet Vallasek Júlia fordított magyar nyelvre. De természetesen ez a sok világ közöttiség is szóba kerül.
Faptul că am devenit scriitor are de face cu o traumă personală pe care mulți dintre noi au trecut, și anume evenimente de la finele anului 1989. Cred că
egy személyes trauma vezetett oda, hogy írni kezdtem. Sokan átélünk hasonlót. 1989-ben első éves egyetemista voltam Bukarestben, matematika szakon. Ha nem lett volna az a hatalmas feszültség, amelyben mindannyian éltünk jó pár évig, nem hinném, hogy eljutottam volna az irodalomig, vagy egyáltalán a közlésig. Azt hiszem, elkerülhetetlen volt, hogy az átélt traumák nyomán a különböző társadalmi rétegekből ne kerüljenek ki valamiféle vallomások. Ezeknek a vallomásoknak egy része irodalmi köntöst ölt. A sors úgy hozta, hogy megmaradtam a matematika terén, de ugyanakkor szükségét éreztem annak is, hogy meséljek mindazokról a dolgokról, amiket láttam, amiket éreztem. Legnagyobb meglepetésemre szövegeimnek egy része másokat is érdekelt. Ez akkoriban meglepetés volt, később örömömre is szolgált. Különben az irodalom életforma, mert megírni egy regényt azt jelenti, hogy 3-4 éven keresztül együtt élsz az agyadban egy történettel, reggeltől estig erre gondolsz, és ha van 5 perc szabadidőd, írsz. Van, amikor csak 2-3 bekezdést, egy ötletet, és amikor az anyag összeáll, és a szerkezetet is látod már, semmi egyebet nem csinálsz, mint dolgozol rajta, és igyekszel befejezni a regényt. Ez egy életforma.
Hogyan talált rá a hangjára? Milyenek voltak az első szövegek, amelyeket megírt? Mennyire jött folyékonyan minden?
Az elején nagyon könnyen ment minden, mintha valaki diktálta volna, hogy mit írjak. Teljes oldalak születtek, mintha csak le kellett volna töltenem valahonnan a tudatalattiból egy szöveget. Nem tudom, fiatalon, mintha minden könnyebben menne. Argezinek van egy mondása. Prima date jeste slova de foc, și apoi slova favorita. Értelmezve és lefordítva, először van a tűz, az inspiráció, majd következik a mesterség maga. Először belülről jönnek a szövegek, valahonnan mélyről, egy belső felszabadulás nyomán, az imaginárius térből. Majd később következik a mesterségbeli tudás. Ez már egy érési folyamat része. Átalakul a szöveg, szerkeszted, finomítasz rajta. Van olyan szövegem is, amin 37-szer mentem át, és 37 változatot írtam, szerkesztettem. Ez egy nagyon nehéz eset volt. Anyám családi történetének volt része. Saját családom történeteit használtam fel arra, hogy leírjam, hogyan ment tönkre a román falu. Ezt minden ideológiától mentesen szerettem volna megírni. Mert a román falut sajnos a 20. században ideológiák gyártására használta fel mind a jobb, mind a bal oldal. Ez engem nagyon zavart. Folyamatosan olvastam ezekről a társadalmi változásokról azért, hogy biztos legyek benne, hogy mentesítem a történetemet minden ideológiai rezonálástól. Amikor biztos voltam benne, hogy a szöveg tiszta, csak akkor volt kész a könyv.
Ezek a történetek szigorúan személyesek? Mennyire keveri a román valóságot, a történelmet a saját történeteivel, és milyen mértékben dokumentalista is?
Nagyon sokat olvasok, dokumentálódom, néprajzot is olvasok. Amikor az Avalon Secretele Emigranților Fericiți című könyvemet írtam, nagyon sok olyan regényt olvastam, amely kivándorlásról szól, de nem akartam ismételni más történeteit. Miről is szól az Avalon? Egy fiatal matematikusról, aki munkát keres az Egyesült Államokban. És ettől már is személyes. Azt hiszem, ilyen regény több nincs, mert az utolsó részében, a 600 oldal utolsó harmadában állásinterjúkról van szó. Azokról a folyamatokról, amelyek során az észak-amerikai egyetemek felmérik, értékelik a jelentkezőket. Ez a folyamat Európában kevésbé ismert. Én vettem ezt a személyes élményt, és regényé alakítottam, mert a fiataloknak is beszerettem volna mutatni, hogy ez hogy történik. No meg a regény crescendója, vagyis a feszültség növekedésének létrehozása is izgatott, mint egy jó film esetében. Dokumentálódtam, készítettem egy tervet, és utána következett a neheze megírni és megtartani azt a stílust, hangnemet, és persze a feszültséget.
Az Éjszaka meghalt valaki értett című regényét 20 év elteltével írta meg, tehát ott volt 2 évtized ahhoz, hogy alakuljon a történet. Ülepedjen? Vagy mire volt jó ez a 2 évtized?
A személyes történet az egy dolog, de az egyik katonatársamat megölték a forradalom alatt, tehát egy tévedésből elkövetett gyilkosság rekonstrukcióját is végrehajtottam. Dokumentálódtam természetesen, és kiderült, hogy 1989. decemberében több mint 50 olyan halottat azonosítottak, akik a milícia kék egyenruhájában voltak. Őket a katonaság szürke egyenruhásai végezték ki. De mind a mai napig nem tudjuk, ki kit lőtt. Hogy történhetett meg mindez? Mikor léteznie kellett volna egy közös parancsnak, koordinációnak? Ez a része zavart engem nagyon. A személyes része pedig az, hogy az a katona, aki meghalt, nagyon jó barátom volt. Életének utolsó évét próbáltam rekonstruálni. Én akkor már nem voltam baka, befejeztem a katonaságot, ő pedig maradt, mert nem rövid időtartamú volt. Mi is történt? A legkevésbé felkészített katonák azt a parancsot kapták, hogy helyezkedjenek el egy teraszon. Ez a parancs teljesen értelmetlen volt, mert senkinek nem volt szabad kimennie arra a teraszra, tehát a parancsra nem is lett volna szükség. De ki adta ki? Egy pártitkár, aki azért, hogy fontosságát vitogtassa és megmutassa, mennyire a forradalom mellett áll, kockáztatta a katonáinak az életét. És ez gyilkosság volt, abban a pillanatban. Hogy életveszélynek teszel ki valakit, az felír egy gyilkossággal. Mert a legfontosabb az emberi élet védelme. Minden ezzel ellenkező dolog szemétség. Éreztem, hogy erről regényt kell írnom, és ehhez 20 évre volt szükségem, mert a dolgoknak le kell tisztulniuk. Ezen kívül, igen, vártam az igazságszolgáltatás részéről azt, hogy tisztázza a dolgokat. Ugyan léteztek vallomások, jelentések 1990-1991-ből, tudni lehetett, hogy milyen katonai egységek voltak kivezényelve, de minden a történelmi rekonstrukció szintjén maradt csupán. Semmilyen intézkedés nem történt. Szerettem volna, ha a történészek megírják a dolgokat, de erre nem került még sor. Így hát maradt a regényírás részemről, a személyes történet. Mert abban a pillanatban, amikor írsz, felszabadulsz. Hadd áruljak el egy titkot. Nem, nem múlik el. Egy regény semmit nem old meg, a belső szomorúságot sem. Valaki 20 évesen meghalt, minden bűn nélkül, annélkül, hogy egyet is lőtt volna, csupán azért, mert téves parancsot kapott egy törtető tiszt részéről. Lehetett volna családja, gyereke, élhetett volna. Ez soha nem múlik el. Tulajdonképpen számomra nem működött a terápia ez esetben.
Érdekes, ahogyan ír, nagyon részletezően. Hol járt, mikor, mit látott, minden lépés dokumentálva van. Milyen szerepe van ennek a részletező leírásnak?
Azoknak a napoknak a feszültségét adja vissza. A főszereplő nem én vagyok, hanem a könyv narrátora. Egy kicsit megváltoztattam a történelmi sorrendet, hogy vége is legyen a regénynek. Mindent egy éjszakába zsúfoltam bele. De a legnagyobb tét az volt, hogy vajon tudunk-e még úgy érezni, mint azok az emberek, akik 1989. decemberében az utcán voltak. Mikán Váltárinak van egy érdekes regénye Konstantinápoly bukásáról. Természetesen nincsenek vallomásaink abból az időből, amikor Konstantinápoly vára elesett. Nincsenek leírások, emlékek arról sem, amikor a gót invázió után Róma elesett 410-ben. Sok hasonló eseménye van a történelemnek, ami nyomán nem maradtak fenn vallomások, emlékezések, pedig lett volna, ki megírja őket, már akkor is. Arra gondoltam, nem történhet meg, hogy az 1989-es eseményeknek ne maradjon semmi hasonló nyoma. Legalább ennyit megtehetek, hogy elmondom, amit láttam. Így hát a könyv narrátorának a szájába adtam mindazt, amit én láttam és átéltem akkor.
Mi szaporul, hogy fost profund nedreptka pentru decembrie 89 să nu există o asemenea mărturie. Măcar atât lucru util pot să fac și eu, să spun ce am văzut. Și am împrumutat parte dintre percepțiile și amintirile mele naratorului cărții.
De ce este romanul lungimea sau complexitatea unui roman mai potrivit pentru dumneavoastră?
Pentru că atunci când avem de face cu un volum documentar, un volum de istorie. Pentru așa ceva, emoțiile trebuie să rămână deoparte.
Miért érzi úgy, hogy a regény forma az, ami önnek megfelelő elbeszélésmód?
Mert a dokumentumíráshoz, a történelemíráshoz nem szabad felhasználni az érzéseket, érzelmeket. De egy ilyen történelmi esemény visszaadásához ebben a formában nagyon fontosak az érzések. Gondoljuk csak arra, mit is követeltünk 1989-ben. Ha ezeket most visszaolvassuk, egy részük nagyon vicces. Például, ha emlékeznek, volt egy olyan rendelkezés, hogy vasárnaponként váltakozva, hol a páros, hol a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek csak. Ez nem lehet forradalmi ok. De viszont akkor az emberi normalitáshoz való jogot gátolta. Mindezek a dolgok egy adott kontextusban voltak érvényesek akkoriban. A kontextus pedig lassan elvész. Jön majd egy generáció, lesznek majd fiatalok, akik nem fogják tudni, milyen is volt az élet 1989-ben. Nem azt akarom mondani, hogy valaki vissza is sírná azt az időszakot, de jó lett volna, ha létezett volna egy olyan rekonstrukciója az eseményeknek, meg a 89 előtti időszaknak, amely az akkori feszültségeket, kilátástalanságot is megmutatta volna. Emlékszem 1989 őszén arra az érzésre, arra a kilátástalanságra, amely áthatotta a társadalmat. Ezek a feszültségek elegendőek egy társadalmi robbanáshoz.
Érdekes, hogy a regényt érzi a legmegfelelőbb kifejezési formának, de ugyanakkor ott vannak a rövid történetei és a versek is. Mit szeretne elmondani a világnak, és ehhez milyen kifejezési formát választ?
Soha nem hittem, hogy valaha még verset fogok írni. De a járvány alatt ismét elkezdtem verset olvasni, és tömegével olvastam az amerikai költőket, és ismét elkezdtem verselni. A 90-es évek elején írtam sok verset, de rájöttem, hogy most is jól érzem magam benne. A járvány váratlan eseményei közé tartozik, hogy visszatértem és megírtam egy kötetre valót. A célom az volt, hogy megírjam a járvány alatti elidegenedést, elszigetelődést, de ugyanakkor a számüzetés tapasztalatait is. Nem könnyű érzések ezek. Amikor messze élsz az otthonodtól, nincs senki a közeledben a régi világodból, újra feltalálod magad, újra értelmezed magad. Fel is teszem a kérdést az egyik versben, hogy mi marad akkor, amikor minden megváltozik? Fontos kérdés ez.
Két világ között érzi magát?
Nap mint nap. Noha 26 éve mentem el. Sokszor nem tudom már kibontani az európai konzerveket. Folyamatos elégtelenségben vagyok. Norman Mania tárgyalja ezt nagyon izgalmasan, hogy törvény szerint amerikai vagyok, de kulturálisan nem. Más világból érkeztem. Amerika csupán befogadott. Ez két különböző dolog. Mit jelent kulturális szempontból is amerikainak lenni? Az vagy, ha ott nőttél fel, ha érted a baseball szépségét, ha rezonálsz a fontos amerikai eseményekre, az ottani zenére, művészetre. Az, hogy más kultúrából jössz, más csomaggal, ez mindig egyfajta hátrányt jelent. Én nagyon jól beilleszkedtem, megértem magam a kollégáimmal, a diákjaimmal, már jól írok angolul, de mindig lesz valami, amitől más leszek. Az identitásodnak a régi fele mindig ott marad benned.
Ez a kettősség a történetekben is ott van, az írás, a versírás, menekülés is olykor. Az itthonról írni pedig mit jelent?
Lehet, hogy menekülés, de oda jutottam, hogy profi módon alakítom át a dolgokat. Amikor gyűjtögettem az anyagot egy regényhez két évig, és azután egy nyár alatt, három hónap alatt megírom, az már ipar, mert terveim vannak, az agyamban tervek szerint élek. Matematikus vagyok, 8 órán keresztül írok is, olvasok is cikkeket, könyveket. Ez szervezés nélkül nem lehet. Szakemigráns lettem. Két világban élek, a kifejezési formákat pedig rendszerezem. Így történt. Vannak periódusok, amikor már nem tudok írni, és vannak, amikor már nem kell a matematika. Amikor valami nehézség adódik matematikailag, nem tudok megoldani valamit, sokat kínlódok. Elkezdek irodalmat olvasni vagy írni. Vagy amikor nincs kedvem az irodalomhoz, vagy éppen nem érzem magam jól benne, akkor visszatérek a matematikához, és nagyon szeretem. Soha nem csinálok olyasmit, amit nem szeretek. Olyan kettőség ez, ami kiegészíti egymást, és nagyon hasznos is. Mindkettő gyökerei csodálatosak, szépek. Be kell vallanom, hogy megöregedtem. 53 éves vagyok, és eddig becsaptam az életet azzal, hogy a matematikából az irodalomba, és az irodalomból a matematikába menekültem. Ez jó sportos volt.
És hol az otthona?
Minden versoromban, aminek értelme van.
Vă mărturisesc că sunt bătrân, am 53 de ani și am păcălit viața în felul acesta, fugind din matematică către literatură și din literatură către matematică și a fost foarte spornic.
Și atunci acasă unde este?
În fiecare vers care are sens.
Bogdán Szucsáva Éjszaka valaki meghalt értett című, a Lektor kiadónál megjelent regénye apropóján beszélgettünk a szerzővel. No meg annak ürügyén is, hogy a romániai rendszerváltás évfordulója is a napokban kopogtat. Az akkori események nem mindenki számára hozták el a szabadságot, vagy legalábbis az egyfajta felszabadulást. Barátok, szülők, gyerekek élete ért véget akkor. Mi pedig azóta is várjuk azt a történelmi értékelést, amely helyére tegye az akkori tűzharcokat.